Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, amint írva található Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelében, a 4. fejezetben, a 13. verstől a 18. versig terjedő részben. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelében így szól Isten igéje. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő angyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alá szállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Imádkozzunk. Szent háromság Isten, mennyei Atyánk Jézus Krisztus által. Vigasztalásra szoruló néped vagyunk. Vigasztalásra szoruló gyermekek. Mert olykor vagy sokszor a kétségbeesés, a fájdalom és a szomorúság borít el minket. Hiányoljuk azokat, akik részei voltak az életünknek, fáj az elválás tőlük, és olyan nehéz meglátni és felismerni a benned kapható reménységet. Köszönjük mégis, és hálát adunk érte, hogy te a te igédben, szavadban, kijelentésedben, és legfőképpen Jézus Krisztus váltságában vigasztalással jössz hozzánk. Szeretnéd felemelni az életünket, visszaadni méltóságát életnek és halálnak, és szeretnéd mondani, közölni velünk, hogy akik benned hisznek, azoknak örök közösségük van te veled. Kérünk, lelkeddel jöjj közel hozzánk, hogy ezt a reménységet befogadhassuk, és így tudjunk élni, búcsúzni és a jövőnkre tekinteni. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, kérünk, hallgass meg minket. Amen. A 235. számú dicséretet énekeljük. Mind az 5 versét, hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben.
Szeretettel köszöntjük ma este is dr. Bodó Sárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensét. Azok számára mutattam be, akik talán csak ma este tudtak eljönni, és most találkozhatnak vele, hallhatják őt.
Nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy vannak, akik az előző két este után is még itt vannak, és nem keseredtek bele, nem szomorodtak bele annyira abba, ami elhangzott, hogy még kitartanak, és az előadások végét is meghallgatják, és köszönöm azoknak, akik most vannak itt először. Nekik nem tudjuk felidézni szó szerint azt, ami elhangzott már az eddigiekben, de reménység szerint az most elhangzó előadásból a korábbi estékre is történik majd utalás, és nem maradnak ki minden gondolatfolyamatból. A gyászolás értelme a változás. Írja egy írónő, aki a gyászról egy nagyon szép könyvet írt, az a címe, hogy a gyász egy lelki élet stádiumai, vagy egy lelki folyamat stádiumai. Mert a gyászolás a veszteségek között is az élet vállalását jelenti. Ha nem tudunk gyászolni, ha foglyul ejt bennünket a múlt, ha elzárkózunk a jövő elől, akkor bizony romlik az életünk minősége. De hogyan segíthetünk mi egymásnak a gyászban, a gyászolás folyamatában? Sokan talán erre a kérdésre azt a feleletet adják, hogy elmegyünk és felkeresünk egy lelkipásztort, és nagyszerű dolog, hogyha valaki a maga gyászával elég bátor ahhoz, hogy elmenjen valakihez, és erről beszélgessen vele. Segítséget fog kapni. De valljuk meg őszintén, hogy nem csak akkor részesülhet, nem csak akkor kaphat egy gyászoló támogatás segítséget, ha elmegy és fölkeresi a lelki pásztorát, a lelki gondozóját, vagy valamilyen más segítő szakmában dolgozó szakembert, hanem azáltal is segítséget kaphat, hogy eljön a gyülekezetbe. Mert a keresztény gyülekezet önmagában hordozza azt a támogató, vigasztaló hozzáállást, ami valójában a legtöbbet kínálhat egy gyászban élő embernek. De nem is csak akkor történhet meg ez, amikor már megtörtént a baj, amikor már meghalt valaki, akit nagyon szerettünk, és eljövünk a gyülekezetbe, egy istentiszteletre, és ott elborít bennünket a nagy vigasztaló közösség, hanem a gyászvigasz az valójában akkor kezdődik, amikor valaki bekapcsolódik a gyülekezeti közösségbe. Egyszerűen csak eljön, és a gyülekezeti közösség tagjává válik. Miért jelenthet ez támogatást? Tegnap már szó volt arról, hogy gyászolni tanulunk. Mert megtanítják nekünk szüleink egészen kicsikorban, hogy hogyan kell a veszteségekhez nyúlnunk, hogyan kell azokat fogadnunk, hogyan válaszolhatunk a veszteségekre, hogyan élhetünk együtt a veszteségekkel, és ennek hatása lesz arra, hogy hogyan fogunk majd szó szerint gyászolni. Azáltal, hogy eljövünk a gyülekezetbe, és egy keresztény közösségnek a tagjává válunk, szintén tanulási mintákat kapunk. Nem csak azáltal, hogy valaki prédikál nekünk, beszél arról, mondjuk egy előadásban, hogy mit jelent a gyász, mit jelent gyászolni, legyünk elég bátrak, hogy azt felvállaljuk, hanem maga a keresztény közösség hordozza magában azokat a tanulási mintákat, amelyek szembesítenek bennünket a veszteségekkel, és amelyek bátorítanak minket arra, hogy ezt a küzdelmet felvállalva meg tudjunk velük küzdeni. Miért? Azért, mert a gyülekezetbe belépő ember itt léte első pillanatától újra és újra részesévé válik egy nagy szenvedéstörténetnek. E szenvedéstörténet felidézésének, átélésének. És ez nem csak életszemléletét, gondolkodását, reménységét befolyásolja, hanem a veszteségekhez való kapcsolatát is. A veszteség értelmezése egy sajátos tartalmat kap, hogy az új élethez elengedhetetlen a veszteség belátása és befogadása. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. Veszteség és új élet, veszteség és nyereség, veszteség és jövő egyáltalán nem zárják ki egymást. A nagy szenvedés történet. Krisztus halálának és feltámadásának a valósága mindannyiunk életében, akik itt vagyunk egy gyülekezetben, a veszteségekhez való viszonyunkat is befolyásolja. És segített bennünket abban, hogy megtaláljuk mi is az új életünket. A keresztény közösség nincs párja az emberi közösségek között, mert azon túl, hogy reménység szerint és jó esetben, aki egy keresztény közösség tagjává válik, annak az élete valóban kiteljesedhet, támaszt találhat, jól érezheti magát, távol lehet az egyedüléttől, de ezen túl a keresztény közösség nagyon fontos bizonyságot ad még önmagáról, ami nekünk nagyon is jelentős. Az egyik az, hogy a keresztény közösség, a keresztény gyülekezet minden más közösségtől eltérően Isten kegyelmi ajándéka. Megpróbálhatunk mi közösséget szervezni, és nagyon fontos a gyülekezetépítés, a közösségépítés. Megpróbálhatunk nagyon sok mindent megtenni annak érdekében, hogy a közösség működjön, hogy ott mindenki otthonra találjon, mindenki megtalálja maga helyét, de mégis az, hogy van keresztény közösség, az, hogy létezik keresztény gyülekezet, az elsősorban a Szent Háromság Isten kegyelmi ajándéka. Ezt a közösséget nem elsősorban mi hívjuk életre, sőt, nem is mi hívjuk életre, jó lehet a szükségeink itt vannak a közösség formálódásában, de mégis ezt a közösséget mi elsősorban Isten teremtő és megváltó munkájának köszönhetjük, és ebben különbözik minden mástól. Van egy másik nagyon fontos dolog, amiért nekünk nagyon jó, hogy van keresztény gyülekezet, hogy mi vágyakozhatunk egy keresztény közösségbe. Igazában véve a keresztény ember, még akkor is, ha egyedül van, elzárva mindenféle közösségtől, nem tud elmenni vasárnap a templomba, betegség vagy valamilyen mások miatt, akkor is élő és jelen való tagja annak a közösségnek, amelybe tartozik. Mert ott van szívével, ott van lelkével, és ott van vágyaival együtt ebben a közösségben. Ez a közösség, ebben már hasonlít más emberi közösségekhez is, egyformán hordozza az erőseket és az erőtleneket. Nem vagyunk egyformák. Már szó volt róla korábban, hogy még a hitünk sem egyforma, pedig ugyanaz a hitvallásunk, de nem ugyanúgy éljük meg a hitnek a belső folyamatait. Nem ugyanúgy vesszük, hogyha valakivel történik valami, és azt fogadjuk el Isten kezéből szótlanul, engedelmesen, alázatosan, vagy pedig merjünk föltenni kérdéseket. Nem vagyunk egyformák ebben. De ezért jó, hogy van keresztény közösség, mert itt az erősek nemhogy elveszik a helyet az erőtlenek elől, mint mondjuk más közösségekben ez előfordulhat, hanem az erősek fölvállalják az erőtleneket. Az erősek odaállnak az erőtlenek mellé, és nem azt mondják, hogy majd gyere vissza, ha újra erős leszel, mert mi valami nagy célért küzdünk, és az csak akkor megy, hogyha itt mindenki egyformán trenírozta magát, hanem odaállunk mellé, és azt mondjuk, jó, hogy itt vagy, mert most mi tudunk neked segíteni. Ahogyan nem lehet azt mondani, hogy a gyülekezet, az egészségesek közössége, amelyben a betegség büntetésnek számít, sajnos van olyan felfogás, amelyik ezt így tartja, hogy aki itt van, az minimum mindenki legalábbis lelkileg teljesen egészséges, mert a betegség az büntetés vagy ítélet, úgy azt sem lehet mondani, hogy egy gyászoló ember csak akkor találhatja meg helyét egy keresztény közösségben, a gyülekezetben, ha már megvigasztalódott, ha már túl van a gyászon. És akkor jöhet, mert akkor azt mondják, most már méltó vagy, hogy itt legyél, és dicsérd a mindenható Istent. Mit kínál a közösség, a keresztény közösség? Hát kínál összetartást, összetartozást. Igen, nem ismerjük egymás történetét, akik egymás mellett ülünk. De ha már arcról, ha már a tekintetből egymásra nézünk, és látjuk rajta, hogy ő fájdalmat hordoz, ő szomorú, ő pedig nagyon vidám valami miatt, akkor nem érezzük távol tőle magunkat, hiszen ami benne történik, az általunk is ismert folyamat. És ezért mi összetartozunk, még akkor is, hogyha nagyon részletesen azért nem szoktuk elmondani egymásnak életünk történetét. Egymást támogatni tudjuk. Nem csak külső anyagi, hanem lelki értelemben is. Olykor talán visszahúzódik bennünk a gondolat vagy a meggyőződés, hogy van értelme az imádságnak, de ezt csak azok tudják elmondani, akik valamilyen nagy bajt élnek át, hogy milyen sokat jelent az a lelki támogatás, hogy van valaki vagy vannak valakik. Például egy bibliaórai közösség, vagy a gyülekezetnek vannak tagjai, akik imádságban hordozzák őt. És ez a hordozás itt sokkal többet jelent, mint hogy imádkoznak érte. Jó lehet, valóságban valóban ezt jelenti, de hordozzák, felemelik, a szívükbe, a lelkükbe emelik, fölvállalják a terhét, mert úgy tudnak csak imádkozni Istenhez, hogy azt mondják, hogy nagyon nagy bajban van, nagyon szomorú, nagyon nehéz a gyásza, nagyon nehéz a vesztesége. Támogató közösség vagyunk, mert imádságban hordozhatjuk egymást. Milyen más ez, mintha csak akkor tekintünk egymásra elismeréssel, ha a másik életében minden rendben van. De ez az egymás hordozása, ez megnyilvánulhat abban is, hogy egymás terhét és mindennapi gondjait vállaljuk magunkra. Nagy baj az, de remélhetőleg nincs így, hogyha egy gyülekezeti tagnak nagyon nagy bánata, gyásza van, a többiek nem figyelnek oda arra, mondjuk aki tényleg közelebbről ismeri őt, hogy most vajon hogyan szervezze mindennapjait. Például van-e segítsége abban, hogy a temetésnek ezt a nagyon bonyolult és sokszor nagyon is megerőltető folyamatát végig tudja ő ezt küzdeni? Mindent el tud intézni? Nem feltétlenül kell kísérni őt, de maga a kérdés, a támogató melléállás, hogy tudok segíteni valamiben neked? A mindennapi praktikus tennivalókban. Tudod, hogy hova kell most menni? Tudod, hogy mit kell ott most csinálni? Ha én már átértem, ha én ezt már megküzdöttem, akkor ebben nagyon hétköznapi támogatást tudok nyújtani egy másik embernek. Nem is szólva arról, hogy amikor vége van a temetésnek, talán ezt tegnap nem hangsúlyoztam eléggé, a temetésen még sokan vannak körülöttünk, és nagyon jó, hogy ez így van. Nem maradunk magunkra a elválásnak abban a kiemelt pillanatában, de a temetés után elmennek a rokonok, már jöttek gyásztáviratok, de egyszer csak ott marad a gyászoló, ott maradunk egy lakásban, egy környezetben, ahol minden az elhunytra emlékeztet. Teljesen természetes, hiszen ott éltük együtt az életünket. Minden ráemlékeztet. Ilyenkor a magány, az ürességérzet, érzés, a kifosztottság érzés sokkal erősebb, mint bármikor máskor. Ez olyan egy hónap után, két hónap után a legtöbb gyászolónak bizony nagyon nehéz kiemelten nehéz időszakot jelent. Milyen jó, hogyha van egy keresztény közösség, és ez a keresztény közösség figyel arra, hogy talán neki most szüksége lenne egy látogatásra. Csak hogy rákérdezzünk, hogy hol tart a mindennapi élettevékenység megszervezésében. Van, aki nem eszik. Van, akinek olyan nehéz a bánata, hogy azokat a napi élet gyakorlatos folyamatokat nem tudja élni, nem tud mit kezdeni magával, mert csak azok a gondolatok lüktetnek a fejében, hogy miért történt így ez, hogyan élhetek én ezzel tovább. Milyen jó, hogyha ilyenkor nem feltétlenül a lelki gondozás nagy szándékával, a kérdésekre való válaszadás szándékával és felkészültséggel, és nem tudom milyen teológiai ismeretekkel, hanem azzal a segítő szándékkal, hogy hogy vagy, hogyan éled a mindennapjaidat, hogyan tudod szervezni az életedet, hogyan lehetne a kapcsolatokat újra rendezni, hogyan lehetne egymásra jobban figyelni. Mert a halál kapcsolatokat szakít szét, és a gyászolónak az egyik legelső élménye az elhagyatottság érzés. Elhagytak. Ha olyan halt meg, akit nagyon szerettem, akkor ez az érzés uralkodik, hogy elhagyott. Elhagytak engem. És ez kiszolgáltatottá és tehetetlenné tesz. A keresztény közösség pedig a kapcsolatoknak a közössége. Hiszen ha megéljük azt, hogy kapcsolatban vagyunk a Szent Háromság Istennel, ez elkerülhetetlenül és törvényszerűen kapcsolatokra segít egymással. Az elhagyatottság élményben dúló, szétszakadt kapcsolatot természetesen nem tudjuk pótolni. Nem is lehet ez a szándékunk. Nem tudunk az elhunyt helyére beállni. De egy kapcsolati veszteségben kapcsolatot tudunk kínálni. Például felkínálva önmagunkat arra, hogy századszor is elmondja. 101-szer is elsírja, pedig már ismerjük, már ő maga is tudja kívülről, meg már mi is tudjuk. De fölkínáljuk, odaadjuk az időnket arra, ez kapcsolat, hogy egyszerűen csak meghallgassuk őt. Neki fontos, mert neki az elválást segítő mozzanat az, hogy újra és újra addig mondja az ember magának, míg aztán végül el nem hiszi. Ugye meggyőzi önmagát, hogy így történt, úgy történt, miközben mondja, ő maga is egyszer csak elkezdi megszokni a gondolatot, és elkezdi befogadni azt a tényt, hogy meghalt az, aki addig élő volt. Ha mi kapcsolatot tudunk kínálni, fölkínálva szinte magunkat arra, hogy mondd, mert én nem csak úgy félfüllel, hanem rád figyelve tudom meghallgatni azt, amit te átélsz, óriási segítséget nyújtunk számára. Nem marad kapcsolatok nélkül, és ez bizony életben tartó erő lehet. Én úgy érzem, hogy ezt jó szándékkal és odafigyeléssel, törődéssel nagyon szívesen meg is tesszük egymás felé. Sokszor, vagy olykor talán bizonytalanabbak vagyunk a kelleténél, de én most szeretnék bátorítani mindenkit, hogy azok a nagy teológiai kérdések, amelyek az első este felmerültek, ha fel is merülnek, nem kell nekünk ott erre feltétlenül meggyőző válaszokat adni, mert van egy olyan érzésem, gondolatom, hogy igazában véve a nagyon friss gyászban nem az a kérdés, hogy hiszem-e a feltámadást, nem az a kérdés, hogy most mennyire hatalmas Isten, hanem az a kérdés, hogy most mi lesz velem, hogyan lehet ezt kibírni, hogyan lehet ezt túlélni. És mi van vele, mi lesz vele, aki elment. Tehát a kapcsolatoknak a hiánya a sokkal erőteljesebb, mint hogy most ott mindenféle teológiai vitát kezdjünk el egymással folytatni. Van egy másik terület a keresztény közösségben, amire viszonylag kevés figyelmet szoktunk fordítani, de szeretném jelezni, hogy ez legalább annyira gyásztámogató, vagy a gyászban élő ember támogatását szolgálja. ez a vasárnapi istentisztelet. A vasárnapi istentisztelet, ami nem azért van, hogy lelki gondozzuk egymást, hanem azért van, hogy ünnepeljünk, hogy dicsőítsük a Szent Háromság Istent, és még ha sokan mondják is, hogy a vasárnapi istentisztelet középpontjában az igehirdetés áll, nekünk szabad tudnunk, hogy van ettől egy fontosabb, hogy a vasárnapi istentisztelet középpontjában a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus áll. Az igehirdetés róla szóló bizonyságtétel. De mégis azt elfogadhatjuk, hogy nem elsősorban azzal a céllal ünneplünk vasárnap istentiszteletet, hogy itt most egymást, főleg a gyászolókat lelki gondozzuk, vagy bárkit is lelki gondozzuk. De mégis meg kell, hogy mondjam, hogy ma egyre erőteljesebb a gyülekezeti istentiszteletre nézve az a hang és az a teológiai vélemény, amelyik azt mondja, az egyház nem lesz lelki gondozói egyház. És a gyülekezet nem tud lelki gondozni. Ha az istentisztelet lelki gondozói hatások nélkül marad, akkor nagyon nagy baj lesz velünk. Mert nem kínálunk támaszt az gyengeségben élő, az erőtlenségben élő embereknek. Tehát az istentisztelet azzal együtt, hogy elsődleges célja a feltámadott Krisztus ünneplése, mégiscsak rendelkezik, vagy bírhat olyan lelkigondozói hatásokkal, amelyek a gyászban élő, vagy a majd gyászban élő ember számára hatásokkal bír. Mert mi történik az Isten tiszteleten? Az Isten tiszteleten először is az történik, hogy középpontban újra és újra minden vasárnap, minden egyes istentiszteleten felidézi, átélhetővé teszi a Szent Háromság Isten cselekvését. Minden egyes istentiszteleten bemutatja, átélhetővé teszi a Szent Háromság Isten szeretetét. Minden egyes istentiszteleten törvényszerű, hogy még az ige hirdetésnek is úgymond krisztocentrikusnak kell lenni, vagyis minden egyes istentiszteleten föl kell idézni azt, akit ünneplünk, Jézus Krisztus áldozatát, halálát és feltámadását. Ezt szolgálja a közös éneklés, az imádságok, a bibliaolvasás, az igehirdetés, a hitvallástétel. Minden erről szól. Ha ez nem történik meg, ott valójában nem, nincs Isten tisztelet, hiszen a mindenható Isten tisztelete mindenképpen hiányos marad. Miközben együtt énekelünk, imádkozunk, figyelünk az igére, közben valamennyien a saját életünkre is gondolunk, hiszen részt veszünk ebben, és azáltal, hogy halljuk, azáltal belső lelki folyamatok indulnak meg bennünk, és a saját életünket is egy sajátos valóság szinten éljük meg. Minden istentiszteleten lehetőségünk van, miközben halljuk a teremtő és megváltó Istenről szóló belső lelki tartalmak felé. Azt mondtuk két este is, hogy nagyon nagy gond, és bizony megbetegíthet, ha valakiben nem indulhat meg a gyász, ha nem kezdődik el a gyász. De ahhoz, hogy elkezdődjék a gyász, ahhoz először azt kell elérnünk, hogy merjünk befelé fordulni, és megnézni azt, hogy mi van a gondolatainkban, az érzelmeinkben, hogyan éljük meg mi ezt az egész helyzetet belül, belső lelki tartalmaink szintjén. Miközben halljuk az igét, énekeljük a 23., a 42., a 90. zsoltárt, vagy a dicséreteket, mindez segít bennünket abban, hogy a külvilág zaját most elfelejtve elinduljunk befelé, és megnézzük önmagunkat, belül érzéseink, gondolataink, indulataink világában. Amit ott találunk, az sokszor bennünket is megrémiszt. De ha van bátorságunk befelé fordulni, akkor ott nem maradunk önmagunkra, hanem kifelé vezető út is lesz belőle. De ennek az igénye az egy csodálatos belső önfelismerési folyamatot kezdhet el bennünk. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az a nagy dolog, hogy valakit ahhoz elsegítsünk, hogy hajlandó legyen egy ilyen belső megismerési útra, hajlandó legyen szembenézni a belső érzéseivel, hajlandó legyen felvállalni, és magában legalább megfogalmazni azokat az indulatokat, kétségeket, kérdéseket, amelyek mondjuk a gyász eset kapcsán őt nagyon foglalkoztatják. Mert megindulhat a gyász, megindulhat a belső folyamat. De miközben ezt teszi, ezt tesszük, aközben különös módon ezzel teljesen összefüggésben nem egy ilyen belső, nem tudom én milyen meditációs folyamatot élünk meg egyszerűen, hanem azáltal, hogy az Isten tiszteleten minden a Szent Háromság Isten cselekvéséről szól, a figyelmünk, az érzelmi, akarati, indulati világunk kifelé is mutat önmagunkból, méghozzá egy másik, egy tőlünk, most úgy tűnik talán, hogy távoli, de mégis minket érintő létezésvilág felé, Isten világa felé. Azáltal, hogy Istenről hallok, Istenre gondolok, megtanulom a belső kérdéseimet, kétségeimet, mondataimat, indulataimat ő előtte is látni. Tehát nem csak egyszerűen a másik ember felé, hanem fölfelé tud a figyelmem, az érzelmem és az akaratom irányulni. És ha ezt már meg tudom tenni, az azt jelenti, hogy már ő előtte élek. Már ő előtte mondom ki azt, hogy ez nekem fáj, ez nekem elhordozhatatlan. És tegnap utaltam rá, hogy aki már tud Istennel, bocsánat a kifejezését, pörölni, az már nem elveszett ember. Mert a belső folyamatait egy másik jelentéstartalom vagy jelentésvilág felé tudja emelni. Mert közben hallom, hogy ő mit tett értem. Hallom, hogy ő milyen szenvedést vállalt. Hallom, hogy ő nem csak meghalt, hanem feltámadt. Hallom, hogy szeret, és ebbe a szeretetébe be akar vonni. És egyszer csak titokzatosan, azt lehet mondani, majd, hogy nem észrevétlenül, elkezdem érezni, és elkezdem nagyon apró dolgokban tapasztalni, hogy ő velem van. Immanuellé lett számomra. Velem van. A lélek által betölti a lelkemet. Mindent tudni fogok? Nem. Mindent világosan látni fogok? Nem. Vége lesz a gyásznak? Nem. De van valaki, akit beengedtem ebbe a folyamatba, s van valaki, aki engem nem tart meg önmagam kis belső világában, hanem onnan kiemel úgy, ahogyan vagyok. Nem előbb megszabadulni minden sallangtól, nem ez az újjászületés, hanem úgy, ahogyan vagyok, fölemel önmagához. És az Isten tisztelet ezt közvetíti, illetve ezt teszi lehetővé számomra. Van egy harmadik dolog, a befelé fordulás, a felé fordulás folyamata mellett, amiért nagyon jó, hogy van Isten tisztelet, ez pedig az Isten tisztelet biztonsága. Azt mondhatnám, hogy a liturgia biztonsága ez, sokan megszólnak minket, reformátusokat, hogy nekünk nincs is liturgiánk, nekünk csak Isten tiszteleti rendünk van, ebbe a vitába most nem menjünk bele, de minden esetre, ha rendünk van is, az is azt jelenti, hogy az Isten tiszteleten újra és újra szól a Zsoltár, szól a bibliai szöveg, szól az imádság, hangzik az ige hirdetés, és ennek van egy kialakult rendje, hadd mondjam azt, liturgiája, sőt, még tovább menve rítusa, ami állandóan ismétlődik, ismétli önmagát, és ez az Isten tiszteleten résztvevő embernek biztonságot ad. Hogy itt most nem kezdenek el vele mindenféle machinációkat, hogy hogyan kell neki a gyászt feldolgozni, hanem csak szól a 42. Zsoltár, szól a 42. Zsoltár. Hadd jegyezzem meg, egy picit még annyi időt talán van, hogy, hogy Polc Alent a múlt héten, vagy ezen a múlt héten volt talán a temetése, hogy kérésének megfelelően úgy értesítették a gyászolókat, vagy az embereket, hogy a 42. Zsoltának az első verse volt a gyászjelentés. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra. Reformátusként csak úgy ragyog a lelkem, mert a 42. Zsoltárt mi is nagyon szeretjük, a Zsoltárokat nagyon szeretjük, és amikor ezt halljuk bárhol, akkor az oda tartozásnak az érzése az azonnal megjelenik bennünk. Milyen jó, hogy amikor valaki a gyászban, amikor elveszíti a kapaszkodóit, mert a veszteség mindent borít, akkor talál ilyen, sokszor azt se tudjuk, hogy mit, de talál ilyen kis kapaszkodókat, hogy elhangzik egy olyan ének, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Ma ezt azért énekeltük, mert én tudom, hogy nagyon sokaknak ez egy nagyon kedves éneke, ami a nehéz pillanatokban erőt, bátorítást ad. Milyen gyönyörű, hogy a református Isten tiszteleten is, és minden Isten tiszteleten egyenesen az a cél, hogy ennek a biztonság érzete megmaradjon. Ezért nem szabad pillanatok alatt mindent megváltoztatni egy Isten tiszteleten, mert mire megszokjuk az új rendet, addigra elvész a biztonság érzetünk is. Ez az Isten tisztelet, mint támogató Isten tisztelet. Van a keresztény közösségnek egy újabb, és az Isten tisztelethez is kapcsolódó támogató hatása, ez pedig az igehirdetés, konkrétan a prédikáció. A prédikáció krisztocentrikus és krisztológiai megközelítésük kell, hogy legyen. Minden egyes prédikációnak a középpontjában Jézus Krisztus halála és feltámadása áll. Minden mást, az egész írást ennek fényében kell látnunk, és ennek fényében értelmezhetjük. Nincs olyan történet a Bibliában, még a Káin és Ábel sem, amit önmagában szabad nekünk értenünk. Még a Káin és Ábel történetnél is nagyon fontos, hogy a szemléletmód, ahogyan ehhez a történethez közelíthetünk, annak középpontjában a Krisztus kereszthalála és feltámadása áll. Miért olyan fontos ez egy gyászoló embernek? Azért, mert ez szocializációs hatású. Ha újra és újra hallom, újra és újra átélem a Krisztus eseményt, akkor a lelkem újra és újra befogadja ezt az eseményt, részesévé válik ennek az eseménynek, és közben módosítja, ez rossz szó persze, formálja, neveli a tudatomat, a hitemet, az érzéseimet. Ezért mondják azt, hogy a keresztény másképpen gyászol, nem azért, mert kevesebbet sír, hanem ahogyan a igében hangzott ma, azért, mert van reménysége, nem reménytelen ember. Nem sír kevesebbet, csak van reménysége, mert újra és újra részesévé vált a Krisztus eseménynek. Ezért fontos, hogy a Krisztus esemény, Krisztus halála és feltámadása az valóban a maga méltóságával szólalhasson meg minden egyes igehirdetésben. Két nagy hiba elő szokott fordulni, ennyi hadd szólaljon meg önkritikaként. Az egyik az, hogy nem igazán merünk róla beszélni. Úgy érezzük, hogy mindig ugyanazt hajtogatjuk, hát már megint ugyanazt mondjuk, és nem inkább hallgatunk róla. Nem feltétlenül szavakkal kell ezt mondani, de minden egyes prédikációban áttételesen el kell, hogy hangozzék, meg kell, hogy szólaljon Krisztus eseményének a való. Jassá tesszük ezt az egyébként rendkívüli eseményt teológusok között élve, és mindig ezt a szókincset használva, bizony-bizony olykor le kell ülnünk mindannyiunknak, és újra rácsodálkozni, hogy ez milyen rendkívüli dolog, hogy Krisztus meghalt, és feltámadt értünk. Mert ezt csak olyan ténynek vesszük, ami úgy mellesleg ott van, De már igazában véve nem is tudom, hogy mit gondoljak a Golgotai keresztről és a feltámadásról. Tehát a kettő között meg kell találnunk azt a méltósággal teli kifejezést és átélést, hogy Krisztus halála és feltámadása az nekünk az életet jelenti. Mert ez szeretetének a legvégsőbb és a lehető legvégletesebb megmutatása, hogy nem akarja, nem veszi el fejünk felül a halált, nem. De nem akarja, hogy ez a halál a teljes és végletes elszakítottságot jelentse Istentől. Ezért ő azt fölvállalja helyettünk. És nem akarja, hogy a mi életünk a halálban az ott maradjon, ő pedig gyönyörködjön az Atya jobbján, majd egy másik teremtésben, nem akarja. A feltámadott Krisztussal feltámadt az első ember. A mennybe ment Krisztussal mennybe ment az első ember. És ezzel üzeni számunkra, egyébként most csak a heidelbergi KT-t idézem, ezzel üzeni számunkra, hogy én nem akarom, hogy ti távol maradjatok tőlem. Ennek az újra és újra való átélése nagyon nagy vigaszt jelenthet nekünk. Sírunk, könnyezünk, kétségeskedünk, dühöngünk olykor, pörölünk, kérdéseink vannak, de ha ez ott van a lelkünkben, bízhatunk benne, ez szépen, csendesen a maga gyógyító munkáját el fogja végezni. Mert végül is átadjuk magunkat ennek az isteni erőnek. Ezért köszönet, hogy van Isten tisztelet, és az Isten tisztelten van prédikáció. Beszéltünk már arról, hogy a gyülekezetben hogyan állhatunk egymás mellé támogatóan, figyelve a hétköznapi kihívásokra, gyakorlati segítségeket nyújtva. Beszéltünk arról, hogy a gyülekezet önmagában is támogató közösség, hogy az Isten tiszteletnek milyen sokféle támogató hatása van. Most beszéljünk arról, hogy de ha leülünk valakivel, aki azt mondja, beszélni szeretnék már valakivel az én gyászomról, vagy mi keressük fel őt, és azt mondjuk, meglátogatlak, vagy meglátogatni szeretnélek téged, hogy megtudjam, mi van veled, hogyan történjen egy ilyen beszélgetés, mert azért nagyon félünk mi ettől. Nagyon sokat beszélgetek gyászolókkal, és olyan sokszor hangzik az, hogy olyan tapintatlanok tudunk lenni egymással. Hogy olyan hamar mondjuk, vagy hallja a gyászoló azt, hogy ugye most már minden rendben van. Minthogyha nem merne rákérdezni, hogy milyenek az álmaid, vagy most éppen mivel foglalkozol, mert nem tudja, hogy mit mondjon rá. A részvétnyilvánításaink olyan sokszor esetlenek. Előfordul, hogy inkább bántó, mint valóban vigasztaló, tehát beszéljünk arról is, ha sor kerül egy beszélgetésre, egy gyászoló és egy gyülekezeti vigasztaló között, akkor az hogyan történhet? Az első ennek a formája. Igazában véve azt tud gyászolóval beszélgetni, hozzáállásával, szavak nélkül, empátiával csak az az ember tud a másik ember gyásza felé fordulni, aki először önmagában rendezi el, önmagában méri föl, hogy ő milyen veszteségeket élt meg. Erre vannak, akik azt mondják, hogy hála Istennek, én még nem kellett, hogy átéljem, hogy valakinek a koporsója mellett kellett volna állnom, akit nagyon szerettem. Nem baj. Veszteségek mindannyiunknak vannak az életében, és ezeket a veszteségeket, és itt most gondoljunk egy otthon elhagyásra, egy munkahely elvesztésére, egy barát elvesztésére, egy kapcsolat megszakadására, de van akinél egy kis állat meghalása, pusztulása, gyászokat indít, sőt, hadd valljam be, hogy még egy fát is lehet. Tudom én, hogy milyen különbségek vannak, amikor egy élő emberi kapcsolat és amikor csak egy fa, amelyik nagyon öreg volt, amelyik éppen annyi idős volt, mint az, aki meghalt, hogy egyszer csak ez a fa úgy meghal, és úgy félbevágják mások, idegen kezek, pedig ez a fa mindent idézőjelbe téve látott. Lehet kötődni olyan sok mindenhez. Tulajdonképpen kötődünk is, csak nem mérjük föl, hogy mennyire. Ha valaki sorba szedi a saját veszteségeit, és a végén azt tudja mondani, hogy azért nagy dolog, hogy mi mindent kibírtam már, és belátja, hogy a veszteség az nem annyi, hogy az ember föláll, leporolja magát, és megyünk tovább, hanem a veszteség az megtipor, az kezelésbe vesz, az meggyötör, az kétségeket teremt bennem, az az ember nyugodtan forduljon gyászolók felé. Mert rendelkezik azzal az empátiás, elfogadó készséggel, képességgel, hogy bele tudja élni magát a másik helyzetébe. Szerintem, ha valaki ezt nem tudja megtenni, jobb, ha semmit nem mond, mert abból valóban csak egy ilyen nagyon formális megszólítás lesz. Tehát ez fontos, hogy magunkat tegyük rendbe először. A másik dolog még mindig formai. Ez, hogy a gyász hihetetlen tapintatot kíván. Méghozzá a pillanatban kell fölismerni, hogy ott most milyen tapintatra van szükségünk. Mert nem tudok igazán felkészülni egy ilyen beszélgetésre, ugye? Mert lehet, hogy éppen ő egy más időt él. Mindjárt szó lesz róla, hogy az érzelmek hihetetlen rendezetlenné, kaotikussá válnak. Én oda megyek és várok egy sikert figyelnem arra, hogy abban a pillanatban föl tudjam mérni, hogy amit tesz a gyászoló, az valamiért éppen akkor természetes. Mert amit mutat, az valamiből következik. Na most nem lehet a gyász sem úgy megélni, hogy állandóan sírok. Nem lehet. Az ember időnként kinéz a sírásából, és jó, hogyha ki tud nézni a sírásából, és ez nem jelenti, hogy a gyásznak vége, hanem azt jelenti, hogy az élet számtalan kihívást hoz, és azért még örülhet az unokája első lépéseinek. És nem kell azt hinnem, hogy hát most akkor beszéljünk gyászról, vagy ne beszéljünk. Tehát abban a pillanatban kell nekem tudni felmérni, és még inkább belátni, hogy neki most mire van szüksége. Hiszen az a legnagyobb gyász segítség, a gyászolónak nyújtható segítség, hogyha merem fölismerni, és azt adni neki, azt kínálni neki, amire neki szüksége van. És az nem biztos, hogy az, hogy most együtt üljünk le, nem biztos, hogy az, hogy most kezdjünk el jobbról beszélgetni, nem biztos, hogy az, hogy fölismerjem, vagy fölhozzam neki a legszomorúbb pillanatokat, lehet, hogy most az, hogy most üljek le, és ígyunk meg együtt egy kávét, vagy együnk meg egy süteményt. Mert ez adódik az életből természetesen, mert be kell látnom, hogy a gyászban is él az ember, és az a jó, ha benne marad a realitásban, erről volt szó tegnap, és a realitás ezt hozza magával. Ez két formai megjegyzés, tartalmi tekintetben. Ha elkezdünk beszélgetni, akkor ne tiltakozzunk az ellen, hogy ő merje kimondani azt, hogy mennyire rossz. Nem kell tőle félni. Nincs olyan emberi helyzet, amit az ember ne bírna ki. Nincs a szenvedésnek olyan mély pontja, amiben elsők vagyunk, a Krisztus előttünk járt. De nem kell félni ezektől a mélységektől, hogy partalanná válik, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudunk mit mondani, semmit nem kell mondani. Csak engedni kell, hogy az érzései megszólalhassanak, megnyilvánulhassanak. Úgy írtam föl, hogy ez egy meghallgató támogatás. Nagyon nagy dolog meghallgatni egymást. Nagyon nagy dolog elfogadni, hogy ő most érzékcsalódásokat él meg. Mondtam tegnap, a gyász első idejében ezek természetes jelenségek. Nagyon nehéz, az elszakadásnak van egy nagyon nehéz folyamata, ami nem történhet egyik pillanatról a másikra. Különösen a lelkem, az érzéseim nagyon nehezen engedik el. Hát persze, hogy érzékcsalódások jönnek. Különlegesek az álmok. Milyen jó dolog, ha valaki elmondta, hogy semmiféle álommagyarázatra, álomfejtésre nincs szükség. de hogy elmondja, hogy most mit álmodott, hogyan álmodott ő vele. Olyan megkönnyebbülés ez neki, mert valaki érzi, hogy valaki fogadja azt, amit ő mond, tehát ő még benne van a világban, ő még kapcsolatban van. Ennek a meghallgatásnak van egy aktív hallgatás jellege, hogy odafigyelek, és nézem őt, keresem a tekintetét. Tudok hallgatni, csendben maradni, elfogadom az ő csendjeit, nem kell mindig beleszólni, nem kell újabb és újabb kérdésekkel ostromolni. Együtt hallgatni valakivel, annak óriási ajándékai, és nagyon erős támogató hatása lehet a gyászoló felé is. Főleg azért, mert ha valaki azt mondja, hogy minden rendben van, szemébe nézek, és látom rajta, hogy dehogy van minden rendben. De hogyha nem vagyok csendben, és nem nézek a szemébe, ezt nem veszem észre. De ha észreveszem, akkor már tudom egy kicsit biztatni őt, hogy milyen erős vagy, hogy ezt mondod. Biztosan vannak azért olyan pillanatok, amikor ezt nem így érzed. De megértem, hogyha most valamiért ezt mondod. Elfogadom, és csak hallgatok. A másik jellemzője lehet ennek a beszélgetésnek, és bocsánat, még néhány perc csak, hogy fogadjam el az érzelmi káoszt. Hogy nagyon kettőssé válik a gyászban, és ez a gyász mélye, tehát a temetés utáni időszak, fogadjam el, hogy kettősek az érzelmek. Hogy egyik pillanatban kétségbeesés, másikban pedig jövőtervezés. Most akkor mindent föladunk, és elmegyek, elköltözöm. Egyik pillanatban szorongatok egy ruhadarabot, a másikban már oda is adtam. Vagy egyik pillanatban ürességet érzek, a másikban pedig azt a görgei mondatot, hogy jelenlétettől, mint egy megszállt ország olyan vagyok. Az egyik pillanatban szomorú vagyok, a másikban pedig dühös vagyok. A düh és a bűntudat két olyan fontos jelenség, ami nem törvényszerű, de bizony ott lehet és jelen lehet. A beszélgetésünknek lehet egy olyan rétege, amelyben nem kell igazságot tennem, hogy most ez helyes érzés, vagy nem helyes, szabad ilyet érezni, vagy nem szabad, hanem egyszerűen csak elfogadom természetes gyászérzésnek. Nem fogom tudni kitisztázni, nincs is itt az ideje. Neki van szüksége időre, és arra, hogy újra és újra elmondja, hogy ő maga tudjon rendet teremteni ebben a nagyon felborult érzelmi világban. Jó, ha látjuk, előfordulhat, hogy mivel keresztények vagyunk, és gyülekezeti tagként megyek a másik emberhez, előfordulhat, hogy az Istenre nem kimert, Istenre nem meri kimondani az indulatát, és azt rám vetíti, mert hogy keresztény vagyok. Megengedve, hogy ő most haragszik, de Istenre nem mer, magára meg haragszik a bűntudatban, de ott van egy másik, még el is ment és meglátogatta, és szépen ránk borítja a benne lévő indulatokat. Egyszerűen csak ki kell bírni. Csak ki kell bírni, nem helyeslem, de nem is kell nem helyeselni. Tehát nem ítélkezünk ilyenkor az érzelmek világában. Azt írtam föl, hogy ahol nincs düh és nincs bűntudat, ott nem kell fölkelteni ezt. De hogyha van, akkor ezt nagy-nagy megértéssel kell fogadni. Előfordulhat, hogy a bűntudat mögött egy ténylegesen elkövetett vétek áll. Miért ne fordulhatna ez elő? Akkor nem bagatelizálom ezt. És nem mondom azt, hogy ugyan már, hát te olyan rendes ember vagy, ilyet nem tehettél, hanem akkor azt mondom, lehet, hogy erről például a lelkésszel kellene beszélni, mert a bűntudat feloldható, hiszen Krisztus kereszthalála az bűnbocsánatot szerzett mindannyiunknak. Csak nem élünk belőle, mert hát olykor ugye a tekintetünkből ez kiesik. De lehet itt akár még jobbról is beszélgetni, ha ez a kérdés fölvetődik, aki valóban mondta azt a mondatot az elején, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. De ugyanez a jobb, aztán úgy kifagadt, és védekezett Isten előtt, és mondta a magáét. És a barátok, akik csupa bölcsességekkel próbálták Jobot észhez téríteni, idézőjelbe téve, mi lett a vége? az, hogy Isten maga azt mondta, hogy ő az én igazi szolgám. Ti meg hamisak vagytok, pedig csupa bölcsességet mondtak. De mégis ez a veszekedő, önmagát is megátkozó Jób, ennek nagyobb becsülete volt az Isten előtt, amikor már nem tudta azt mondani, hogy az Úr adta, az Úr vette el, nagyobb becsülete volt Isten előtt, mint azoknak, akik higgadtan, kimérten és fegyelmezetten tudták mondani az egyébként kétségtelen igazságokat. Harmadik dolog a beszélgetésben, hogy, és ez felvetődött tegnap is, hogy meddig egészséges a gyász. Szóval nem lehet ebben időt szabni, de a gyász folyamatban jó, ha nyilván később azért felvetődik az, hogy minden kapcsolat értékeket is hordoz. Ez nyilvánvaló, ha az egy nagyon mély szeretett kapcsolat. Ott még viszonylag könnyű is az értékeket megfogalmazni. De ha nem, ha ez a kapcsolat ellentmondásos volt, hogyha van jócskán bűntudat, akkor is, ezt nem lehet az elején, mondom még egyszer, de néhány beszélgetés után, vagy hónapokkal a temetés után azért föl lehet hozni ezt a témát, hogy mi az, ami olyan fontossá tette ezt a kapcsolatot. Minden kapcsolatból van örökségünk, akármilyen volt ez a kapcsolat. És minden egyes kapcsolatból lehet jó örökségünk, ami nekünk segít a további életben. Még akkor is, hogyha az a valaki nekem sok-sok fájdalmat okozott. Megjelenik a bűntudat, hogy lehet gyászolni egy ilyen embert? Igen, ezen is túl vagyunk, és aztán szépen lassan egymás tekintetét egy kicsit irányíthatjuk, nem erőszakoltan, finoman, tapintatosan, hogy mi az örökséged. És itt nem a materiális örökségről van szó. Mi beépülnek az életünkbe a kapcsolatnak a jellemzői. Egy mozdulat, egy mondat, amit mindig viszünk most már magunkkal. Ezt jóra is lehet fordítani. Jóvá tudjuk fordítani mi is magunkban. Arról nem is beszél, hogy az Isten mi mindent tud jóvá fordítani. Hogy ami veszteségnek tűnt, abból még az is lehet, hogy nyereség lesz. Mert például, hogyha én képes vagyok arra, hogy egy nagyon ellentmondásos kapcsolatot mondjuk szépen meggyászoljak, és kimenjek a sírhoz, pedig inkább haragudni lenne kedvem, de kimenjek, és azt a sírt rendbe tegyem, azt gondozzam, akkor már van valami, amit én nagyon kaptam ebből a kapcsolatból. Ez pedig az, hogy tudok felülemelkedni. Adott esetben tudok megbocsátani. Nagyon nehéz. Tudom fölmérni, hogy hát azért volt ebben jó is, kaptam én tőle jót is, őrizve a jót, megbocsátva a rosszat, készítek egy mérleget, egy leltárt, és miközben ezt teszem, csodálatosan kiegyenlítődnek bennem azok az indulatok. Nem megy egyik napról a másikra. De olykor-olykor egy beszélgetésben bizony erről is szó eshet. És az utolsó szempont a beszélgetéshez, ez pedig az, hogy segítsünk a gyászoló embernek visszatalálni a mindennapokhoz. Erre azt mondja a szakirodalom, hogy az új életorientációt kell megtalálni, és ebben kellene nekünk segíteni. Ez sokszor olyan idegenül hangzik, mintha arról szólna, hogy most már tegye le, felejtse el, jöjjön, és dolgozzon, és mutasson valamit. Én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb esetben sokkal finomabban, sokkal tapintatosabban kell, hogy történjen, és a legtöbb esetben már az is a realitáshoz, a világhoz való visszatérés, hogyha eljön a gyülekezetbe. Még nem kell neki itt mindenféle szolgálatot vállalni, de ha eljön, már lépést tett valahonnan, valahová. Hogyha elvállalja, hogy elutazik valahova, nem nagy dolgokban, de mégis jelzi, mert jelződik, hogy megvan az út visszafelé, az élethez. És hadd utaljak arra, hogy tegnap az volt a gyász vége, nem a felejtés, hanem a megtisztult emlékezés, hogy belső alakká válik az, aki gyászol, s vele együtt tud most már elindulni gyerekei felé, unokái felé, családja felé, testvérei felé, önmaga felé, egy új életforma felé, ami nem jelenti a réginek a felbomlását vagy megtagadását, de mégis a valóság felé, az élet értékelése felé. Mert az élet a szent, és az megy tovább, és nem úgy, hogy a só folytatódik, hanem az élet méltósága kell, hogy megőrződjön. Ha ezt nem tesszük, akkor nem csak nem gyászolunk, nem csak nem segítünk egymásnak a gyászban, de még az is megtörténhet, hogy megtagadjuk a másikat, azt, akit egyébként mi azt hiszük, hogy gyászolunk. De nem tudunk emlékezni rá, mert nem akarunk. Nem térünk vissza az élethez, tehát inkább a halált választjuk. Tehát az élethez való visszasegítés az nagyon apróságokban, de mégiscsak megszólalhat. És befejezem, már csak egy perc. Ha jókat tudunk beszélgetni egymással, akkor még az is előfordulhat, hogy gyülekezeti közösségben olyan biblia órákat tartunk, vagy olyan textusokat veszünk elő, amelyek a veszteségekről szólnak. Nekem van erről többféle listám, és csak egy példát, egy rövid példát hadd adjak rá, hogy milyen textusokról beszélhetünk, például ilyen, hogy az otthon vesztesége, Hágár és Izmael története. Hogy ezek a történetek veszteség történetek is. Szabad erről az oldaláról is beszélgetni, vagy a létfenntartás biztonságának elvesztése, a vándorló Izrael, vagy a szabadság elvesztése, Jeremiás elhurcolása, vagy az önértékelés elvesztése, Illés próféta magánya, egy kapcsolat vesztesége, Dávid és Absalom története, az egészség elvesztése, egy bénasos kiszolgáltatottsága Márk evangéliumából, amikor leengedik a béna embert Jézus elé. És legvégül befejezhetjük a gyász veszteségével, a Naimi özvegy, vagy a Naimi ifjú feltámasztásának a története. Nem kell mindig a halálról beszélni ahhoz, hogy a gyászról beszéljünk. Szabad a veszteségekről beszélni, és eljuthatunk a halál miatti gyászig is. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy ezen a három estén erről a nagyon nehéz, és mégis az élet kikerülhetetlen területéről beszélgettünk. Én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen sok-sok ereje a gyászban, illetve legyünk annyira erősek, hogy amikor valaki közöttünk gyengébbé és erőtlenebbé válik, akkor tudjunk vigasztalással fordulni felé. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! A kérdésekre van lehetőség most ma este is. Míg már van jelentkező, addig még odaérek, mondom csupán, hogy reménységül és vigasztalásul holnap még találkozunk az előadónkkal.
Gyerhedés szempontjából érem a mikrofon. Első előadáshoz lehet kérdezni? Az első előadáshoz is lehet kérdezni? Ott elhangzott, hogy meghal a test, meghal a lélek. Hát ha a lélek meghal, akkor mi támad fel? Az első előadáson hangzott el az, hogy az Úr az elhalt lelket nyilvántartja. Mit jelent ez igazából? Köszönöm szépen!
Igen, ez újra és újra előjön, szóljunk róla ismét. Valljuk meg először is, és megpróbálok talán kicsit alázatosabban fogalmazni, mint első este, valljuk meg, hogy az, hogy mit tudunk a feltámadásnak a valóságáról, arra nekünk nagyon-nagyon kicsi, és nagyon kevés útmutatásunk van. Igen, holnapra a lekciónak választottam a korintusi levélből a feltámadásról szóló részt, de az az igazság, hogy ebben számomra a legeligazítóbb az, amikor azt mondja az apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Innentől kezdve úgy érzem, hiszem, hogy minden más csak ennek a felhangja alatt értelmezhető. Az igaz, hogy az emberi gondolkodás történetében az a bizonyos ókori görög gondolkodás hihetetlen erővel gyökeresedett meg, amelyiknek egyébként, hogy mondjam, ma is van következménye, hiszen ma is mondhatom azt nyugodtan, hogy az emberi személyiség az nem egyszerűen a testnek a valósága, hiszen tudom, hogy vannak gondolataim, tudom, hogy vannak érzéseim, és ezek semmilyen mértékegységgel a súlyom mérhető, de a lelkem nem mérhető, az érzelmeim nem mérhetők semmiféle mértékegységgel. Ebben talán még egyetértünk. Azt is tudhatom, hogy ha az emberi személyiség ma ennyire komplex, és így látjuk ma is, hogy ennyire komplex, hogy nem csak testem van, hanem van érzésvilágom, van gondolati világom, vagy szellemi világom, ahogy mondják, van lelki világom, van spiritualitási világom, akkor a halál az egész személyiséget érinti. Tehát nem mondhatom azt, hogy a halál csak a személyiségemnek az egyik részét érinti, a másikat meg nem érinti. Ez, megjegyzem, nem is lenne túl szép, vagy érthető Istennel szemben, hiszen ezáltal én Istennek a mindenhatóságát is kétségbe vonnám, ha azt mondanám, hogy bennem van valami, ami örök és maradandó. Bennem egyetlen egy valami van, ami örök és maradandó, ez a Szent Léleknek a bennem való jelenléte. Hogy Isten a lelke által hatalmába veszi az én teljes személyiségemet. De ez nem gátolja meg Istent abban, hogy a teljesen romlandót, amit teljesen elpusztul, hadd mondjam ezt, de igen, mindjárt egy pár szót, semmi nem gátolja meg őt abban, hogy egyszer azt mondja, te, Bodó Sára, támadj föl. Szent Molnár Albertnek szól így a sírfelirata, hogy itt várja feltámadását. Pedig az a test már valószínűleg teljesen, ugye, ott már nincs sem test, semmi, ott föld van. Ott föl van, elporlatt. Az Isten nem gátolja meg abban. Tehát az Istennek szabok határokat, ha azt mondom, hogy ha belőlem van valami maradandó, akkor neki módja lesz majd ezt a kis maradandót majd föltámasztani. Nem. Az Isten a semmiből teremtéssel kezdi a mindenség történetét, és a romlandót fogja föltámasztani, ami teljesen romlandó. Ezt fogja föltámasztani azon az utolsó napon. De, és itt talán egy picit hozzá kell tennem a tegnap előtti beszélgetéshez, azt sem állíthatom, hogy a halál az egyik pillanatról a másikra véglegesen meg is történik, hiszen a halál, a meghalás az egy folyamat. Még azon is vita volt nagyon sokáig, hogy mikortól számít halottnak a halott ember. Volt, amikor a szívhaláltól számolták. Aztán lett is belőle néha baj. Most ugye azt mondják, hogy az agyhalál. Na, de hát még az agyhalál is biológia. Tehát csak azt látom, hogy a halál az egy folyamat. Nem tudom, hogy a tudatom meddig marad. Őszintén szóval nem tudom, hogy meddig marad. Nem tudom, hogy akik már nincsenek tudatuknál például, és hallok ilyen történeteket, sőt, tanúja is voltam ilyennek, már nincs tudatánál a haldokló, de még kicsorog szeméből a könyv, mert a gyermeke még mond mellette egy imádságot. Erre csak azt mondhatom, hogy ez egy folyamat, és van, ami előbb történik, van, ami később történik, van, ami várat magára, elindul valahonnan, tulajdonképpen azt mondom, születésünk pillanatától elkezdünk meghalni, ha biológiailag nézem, ugye? Mert rögtön elkezd bennünk pusztulni valami. Meghal, újjátermelődik. Hát akkor a halál, halálra sem mondhatom, hogy innentől kezdve volt test, lélek, szellem, gondolat, érzelem, minden, innentől kezdve meg semmi nincs. Hogy a személyiségemnek a biológiaim kívüli része hogyan, milyen gyorsan hal meg, azt én nem tudom. De azt tudom, hogyha én arra számítanék, hogy az Isten belőlem a maradandót őrzi meg, akkor nekem az az ének jut eszembe majd, hogy mit kezdek majd árva lélek, hogyha ott a jók is félnek. hát mi az, ami bennem maradandó? A szeretetem, ami tele volt mindenféle hibával, hát azért van bűntudatom. A hitem, amire sokszor a hit nevében olyasmit teszek, amiről ma csak utólag lehet, hogy meg se tudom, hogy mi volt. Mi az, ami bennem maradandó? De egy valami maradandó, maga az Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, aki nem teremtett, hanem teremtő. És ennek a teremtőnek van módja arra, hogy kreáció ex nihilo történjen azon az utolsó napon. Teremtés a semmiből. Ez dogmatikánknak az egyik alaptétele. Az a gyönyörűség, hogy ő nem a maradandót keresi bennem, mert azt ő adja, hanem ő az esendőt várja. Az én megtört kis szívemet, az én könnyeimet, az én indulataimat, a gyengeségeimet, az őszintességemet, ezt várja, és azt mondja, én ezzel kezdek valamit. Ez nem maradandó, neki mégis nagyon kedves. Egyszer leírtam ezt a mondatot, kaptam érte egy kis fejmosást, de azért csak kimondom. Az Isten, aki teremt, és aki odaadja az emberért és a mindenségért az ő egyszülött fiát, a tökéletest és az ártatlant, az nagyon kell, hogy szeressen, mert tiszteli az embert. Hát az ő teremtményei vagyunk, az összes nyomorúságunkkal együtt, és ő bennünk szereti, én ad éljek ebben a tudatban, hogy ő szereti bennünk ezt a törékenységet, ezt az esendőséget. A tökéletest azt hozzáteszi ő, mert csak egyedül ő a tökéletes. Én ezt gondolom a lélek haláláról, hogy nem tudom, persze nem tudom megtenni a különbséget sem filozófiailag, sem teológiailag, hogy hogyan kapcsolódik a Szent Lélek Isten bennem lévő és teremtő és hitet adó hatalma az én lelki indulataimmal. Ugye az az igazi, hogyha az én egész életemet ő birtokba veszi. A teljes személyiségemet birtokba veszi. Innentől kezdve meg tudom mondani, hogy eddig az én lelkem, innentől kezdve az ő lelke. Hát, nagy hatalmú lennék, ha ezt meg tudnám mondani. Nem tudom megmondani. Ez csak egyedül ő tudja megmondani. Én azt vallom, hogy én mindenestől fogva törékeny, esendő és romlandó vagyok, de az a bizodalmam, az a reménységem, hogy a tökéletes és a romolhatatlan az ezt a romlottat úgy változtatja, úgy hívja majd életre, ahogy én azt nem is sejtem. Nem is, el se tudom képzelni. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom, hogy lesz. Egy dolog fontos, hogy ott van az, akit én szeretek, és akiről azt hallom, mert azt mondja nekem, hogy ő is szeret engem, és nem akarja, hogy távol legyek tőle. Én erről ennyit tudok mondani, hitem és meggyőződésem szerint.
Tessék.
Tulajdonképpen azt szeretném kérdezni, hogy ha a keresztény gyászoló elutasít mindenféle vigasztalásnak mindenféle formáját, és templomba se akar menni, mert pöröl, hát ugye főleg az Istennel, akkor csak az a megoldás, hogy kivárunk. Köszönöm.
A gyász annyira érzékenyé teszi az embert, annyira fölborul benne minden, ami addig az életében támasz volt, hogy végletesen hangzik, de a gyászban nem tudunk, vagy sokan nem tudnak Istenben úgy hinni. Tehát aki nem hitt Istenben, az a gyászban nem fog. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan végletes helyzet, hogy ott aztán majd fölismeri. Hát fölismerheti az Isten ítéletét, de a gyászban nem jut el addig, hogy ez nem csak ítélet. Vagy nem elsősorban ítélet. Tehát annyira kiemelten krízis helyzet a gyász, hogy itt tulajdonképpen az értelmi meggyőzésnek nem sok esélye van. Ezért, ha valaki mondjuk keresztény ember, és addig templomba járó volt, és azt mondja, hogy én nem tudok menni, ott most templomba, mert én nekem bennem fölborult minden, és azt se tudom, hogy Isten akkor hogy lehet ilyen, akkor én itt nem tudok egyszerűen más utat elképzelni, mint hogy kerülni a vitát. Mindenféle Isten védelmet, higgyük el, hogy nagyon gyenge ügyvédjei tudunk mi lenni Istennek, nagyon gyengék, viszont semmi nem akadályoz meg abban, hogy ezt az embert én szeressem. Szeressem, és azzal a tapintattal, azzal a türelemmel, meghallgatással, ami most rám kell, hogy jellemző legyen, most ne ő mutassa meg akkor, hogy mennyire nem keresztény, most én mutassam meg, hogy én mennyire vagyok az, és hogyan tudom erősként hordozni őt. Sokkal nagyobb ereje van az érte mondott imádságnak. Ezt én tudom, hogy olyan sokan bizonyságot tesznek erről, de ez tényleg hatalmas dolog. Az érte mondott imádság, elmegyek és meglátogatom, nem kezdek hitvitát. Azt nem szabad. Nincs abban a helyzetben, hogy ő ott bármit belásson és főleg elfogadjon. De ez nem a bizalom hite lesz, még akkor is, ha azt mondja, hogy na jó van, ha ilyen hatalmas, ez nem bizalom. A bizalom az az, amikor majd egyszer reménység szerint szabad nekem ebbe hinnem. Egyszer reménység szerint azt fogja mondani, hogy az a legnagyobb keresztény bizonságtétel lehet egy adott pillanatban. Mert ha valaki nekem káromkodik egyet, és én mégis ott vagyok mellette, ez egy nagyon tisztes bizonyságtétel. Anélkül, hogy én elkezdeném neki tanítani, hogy mit szabad és mit nem szabad.
Tessék. Azért, mert a karzatra nem tudok fölmenni, onnan is szabad kérdezni. Mert én látom, hogy ott is ülnek rám.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a hiszek egyben van az, hogy onnan jön elítélni a leveneket és holtakat. És lehet, hogy bagatelles kérdés, hogy ha én meghalok, vagy én nem állok oda az ítélő szék elé, hanem majd idővel, majd mikor mindenki meghal. Köszönöm szépen.
Igen. Hát ez egy nagyon nehéz dogmatikai kérdés. Először is vegyük azt hozzá, hogy az ős keresztény bizonyságtételben az időnek volt egy más megközelítése is. Az idő, amelyik, hogy mondjam ezt, az idő, az más az ember számára és más az Isten számára. Az őskeresztények nagyon komolyan vették azt, hogy Krisztus hamar visszatér, mert emberek vagyunk, és ők is emberi mértékkel gondolkodtak, és úgy érezték, hogy mivel Krisztus ott megígérte a mennybe menetelkor, hogy vissza fog térni, ezért ők úgy éltek, a Tesszalonika levél például erre példa, úgy éltek, hogy Krisztus hamarosan visszajön, még szólt is a felolvasott igében, hogy mi nem minket fog először majd föltámasztani, ez egyébként egy érdekes kérdés, hogyha mi élünk, akkor hogy lesz ott föltámadás, hanem azokat, akik meghaltak. Ez arra utal, hogy akinek befejeződött, lezárult a földi élete, az és meghal, az nem a semmibe esik. Nem a semmibe. Elforlad, és az én hitem szerint meghal teljesen, és még sincs a semmiben. Hanem az Isten nyilvántartásában van benne, és tulajdonképpen nem számít, hogy hányan haltak meg, nincs az a megszületett, életet kapott ember, aki ebből a nyilvántartásból kiesne. Azért nincs, mert a Krisztus meghalt valamennyiünkért. Ezzel ez letisztázódott. Mégis, hogyha arra gondolunk, hogy csúszott az idő, telt az idő, és egyszer csak rá kellett jönniük a keresztény gyülekezeteknek, közösségeknek, hitvalló közösségeknek, hogy hát a Krisztus nem jött vissza. Akkor most hogy lesz ez? Várták, és nem jött vissza. Megmarad a hit, hogy visszajön, mert megígérte. És amit az Isten megígér, azt ő megteszi. De hogyan tovább? És így kerülhetett be egyébként egy hosszú időn keresztül, tehát az apostoli hitvallás az a hagyomány szerint csak az apostolok hitvallása, ez egy sokkal későbbi hitvallás, és hát bizony sokféle hittartalmi réteg tevődik benne össze. El kellett gondolkodni azon, hogy hogyan lesz a Krisztus visszajövetele, és hogyan lesz az ítélet. És erre mondja a hitvallás, hogy és onnan,
az, vagyis a dicsőségből, az Atya jobbjáról, ahol hitünk szerint ő van, és ez nem hely, hogy fölfelé mutatok, az Atya jobbjáról visszajön, amikor minden szem meglátja őt, és minden térd majd meghajol előtte, és akkor ő előtte nincs olyan ember, aki kimaradna ebből a találkozásból. Nincs olyan ember sem, aki él, mert az is új testben támad föl, egy romolhatatlanban meg, az is, aki meghal. Tehát onnantól kezdve egybe mosódik az, de hát ez is csak gondolati következtetés, egybe mosódik az, hogy valaki éppen él, vagy valaki már meghalt. Nincs jelentősége, mert ő a dicsőségből jön, és onnantól kezdve nyilván már nem hit kérdés, hogy térdet hajtok-e vagy sem, hanem az a valóság, amikor ő a maga teljhatalmát megmutatja. Tehát eleveneket és holtakat, vagyis mindenkit. Senki nem marad ki belőle. És még az a reménységünk is megvan, hogy ez az ítélet a kegyelem ítélete lesz.
Tessék!
Tehát az lenne a kérdésem, hogy amit most elmondott, ez, hogy minden ember számon van tartva, hívő és hitetlen is, vagy pedig azért ez csak a hívők?
Itt a hitről beszéljünk egy picit. Mi a hit? Mert olykor az a képzetünk támad, hogy a hit az, hogy én döntök Isten mellett. Tehát ennek fejében én, nekem előjogaim vannak. Pedig ez nem így van. A hit az az, hogy én felismerem Isten cselekvését az életemben, és ennek én nagyon örülök, mert ez nekem nagyon jó. Nagyon jó hittel élni. Mert ezt mindenki már maga megválaszolja. Jó nekem, hogyha ez a kapcsolat Krisztussal kiteljesedik? Nagyon. Végre majd szemtől szembe állhatok valakivel, és az állhatok itt nagyon idézőjeles, mert nem tudom, hogy milyen lesz, aki engem annyira szeretett, és akinek a legváratlanabb pillanatokban fedezhettem föl az életemben a szeretetét. Jó lesz az nekem? Várom, igen, jó, van üdvbizonyosságom. De éppen azért, mert ő a maga szeretetével közelít felém, és én ebből a szeretetből annyi jót kapok, ez nekem olyan sok örömet, felemeltetést, méltóságot ad az életemnek, maradhat bennem egy olyan indulat, ami azt mondja, hogy ez az enyém, neked nem jut. Nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy nem egyszerűen csak az Isten egyszer mindenkivel szembenéz, és helyreáll az az elveszített éden, ahol a maga közvetlenségében tapasztalhattuk még az Isten jelenlétét, hanem egyszerűen hiszem azt, hogy a szeretet mindent betölt. Most ennek csak a nagyon pici előízeit érezzük, de már itt van ennek az előíze. Mert csak ez tartja meg a mindenséget. Ahol egymást ölik az emberek, és megjelenik valaki, és bekötöz egy sebet, ott jelen van az Isten. És most akkor elkezdünk válogatni, hogy neki bekötözöm, mert ott jelen akar lenni az Isten, mert ő döntött neki, meg nem kötözöm, mert ott nem akar jelen lenni az Isten, mert ő meg még meg se vallotta. Nem tudom, érthető ez. A végeredmény az, hogy igenis hiszem és bízom abban, hogy a hit, mint olyan, fölöslegessé válik. Mert most kell nekem a hit, hogy meggyőződésem legyen, hogy jaj, de jó ez nekem. Ennek a felismerés, a bizalma ő felé, hogy ő...